Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A biztonságot és a kimaradást nevezte a következő évek kulcsszavának a kormányfő. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a veszélyek korszaka folytatódik. A miniszterelnök szerint Európa hadászati stratégiát hirdetett Oroszország ellen. Úgy véli, Brüsszel fegyverrel, pénzzel és emberrel is győzni akar a frontvonalon. Figyelmeztetett, a következő 4 évben a háborús fenyegetés tovább fog nőni. Orbán Viktor szerint a kormánynak erőt kell mutatnia a nemzeti érdekek védelmében. Kiemelte, Magyarországnak mindenáron ki kell maradnia a szomszédos konfliktusból. A biztonság záloga az, ha az ország nem lép be az egyre mélyülő uniós háborús részvételbe. Donald Trump bejelentette, hogy az amerikai hadiipar megnégyszerezi a fegyvergyártást. Az amerikai elnök a legnagyobb cégek vezetőivel tárgyalt a Fehérházban a készletek feltöltéséről. A cél az Iránban és Venezuelában használt hadianyagok gyakorlatilag korlátlan ellátása. A kormány szerint az iráni műveletek miatt megugrott olajárak hamarosan csökkenni fognak. Az üzemanyagára az Egyesült Államokban több mint 10%-kal nőtt az elmúlt napokban. A harcok február végi kezdete óta már 27 ezer amerikai állampolgárt menekítettek ki. A hétvégén külön buszjáratok segítik a civilek távozását Izraelből Egyiptom felé. Sikeresen lezárult az Operation Sand Rose kódnevű magyar katonai mentőakció. A légierő mentesítőjárata 68 embert hozott haza biztonságban Egyiptomból. A kimentettek között magyarok és más szövetséges államok állampolgárai is vannak. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a repülőtéren fogadta a gépet. A tárcavezető kiemelte, a közel-keleti háború és a rakétaveszély miatt volt szükség a kimenekítésre. A miniszter köszönetet mondott a légierő és a külügyi tárca összehangolt munkájáért. A kormány feladatának tekinti a konfliktus zónájában rekedt honfitársak hazasegítését, mondta. A honvédség felkészült rá, hogy Szaúd-Arábiából és más helyszínekről is indítson járatokat. A légierő gépei továbbra is készenlétben állnak az újabb kimentési feladatokra. A miniszter azzal zárta szavait, a békéhez erő kell, így a honvédség folytatja a munkát. 10-szeresére nőtt a nemzetiségi intézmények száma az elmúlt 12 évben. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gárdonyban beszélt a 3. nemzetiségi pedagógusok találkozóján erről. Kiemelte, hogy már a 112 intézményt tartanak fenn a nemzetiségi önkormányzatok. Ezekben az iskolákban és óvodákban mintegy 20 ezer fiatalt oktatnak. A politikus szerint a legfontosabb cél a nyelvvesztés megállítása volt. Az összes érintett iskolában történt felújítás, bővítés vagy korszerűsítés. Az államtitkár emlékeztetett, a dolgozók bére 3 lépcsőben emelkedett. Hangsúlyozta, hogy az építkezés folytatásához békére van szükség Európában. Március közepétől megszűnik a kényelmi díja mobil parkolások után is. Az Energiaügyi Minisztérium közölte, az újabb lépés milliárdokat hagy az autósoknál. Szeptember óta az autópályamatricáknál már nem kell ilyen külön adót fizetni. Az e-matricáknál bevezetett mentesség eddig 1,7 milliárd forintot spórolt a családoknak. Solymár Károly Balázs államtitkár szerint a parkolásnál még nagyobb lesz a megtakarítás. A tárca számításai szerint a mobil parkolás díjmentessége 3,5 milliárd forintot ér. Az online tranzakciók száma jelentősen nőtt a pluszköltségek kivezetése óta. A kormány összesen évi 6 milliárd forint megtakarítást vár az intézkedés sorozattól. Újabb fokozattal rontotta Budapest hitelminősítését a Moody's Ratings. A főváros besorolása így már 2 szinttel marad el a befektetési sávtól. A döntést a kormány és a főváros közötti viszony romlásával indokolták. A szakértők szerint tovább erősödött a várost terhelő likviditási stressz. A hitelminősítő kiemelte a januári kormányzati pénzelvonás negatív hatásait. A szolidaritási hozzájárulás továbbra is jelentős strukturális nyomást jelent. Pozitívumként említették ugyanakkor, hogy a város adósságterhe ütemesen csökken. A kilátás továbbra is negatív, ami egy újabb leminősítés lehetőségére utal.
Az időjárásról.
Túlnyomóan derült, száraz idő várható. Az Észak-Dunántúlon néhol megélénkülhet a délkeleti szél. A hőmérséklet csúcsértéke már közelít a 20 fokhoz, 14 és 19 fok között alakul. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Hazatért a Bamako Ralliról a miskolci EXC team. Dr. Simon Réka és férje Lippai Gábor teljesítették a Budapest-Bamako Rallit. Az út során több helyen adományokat is átadtak a rászorulóknak. Két céljuk volt, az egyik, hogy saját határaikat feszegessék. Kíváncsiak voltak arra, hogy meg tudják-e csinálni ezt az embert próbáló kalandot. De ennél nemesebb cél is vezérelte őket, segítséget szerettek volna vinni azoknak, akiknek valóban szükségük van rá. A részletekről a csapat tagjait, dr. Simon Rékát és Lippai Gábort a riporter Sütő Dávid felé kérdezi.
Ha megengeditek, korunkra való tekintettel tegeződnék itt az interjú során. Mi volt az indítatás, a motiváció, miért indultatok el?
Két motivációnk is volt. Az egyik, hogy adományokat vigyünk Afrikába, olyan térségekbe, ahol nagy a szegénység, és nehezen birkóznak meg a hétköznapi dolgokkal is a kórházak, vagy az iskolák, vagy a hétköznapi emberek. A másik cél pedig a kihívás, hogy meg tudjuk-e csinálni.
Réka, mi motivált téged arra, hogy elindulj egy ilyen megmérettetésen, vagy egy ilyen kalandba belevágjatok?
Az egyik az, hogy elve ugye jótékonysági ralli, és szerettünk volna ténylegesen adományozni, és ott jótékonykodni, ahol ténylegesen rászorulnak. A másik meg az, hogy feszegessük a határainkat, hogy mi az, ami még komfortos, vagy komfortzónán kívüli, de így is meg tudjuk csinálni. Ez volt talán a második, de talán a jótékonyság volt az, ami vezérelt bennünket.
És sikerült belenyúlnunk a Bamako történetének legkeményebb futamába, ezt a versenyzők is mondták, akik már több futamon vettek részt, illetve a szervezők is megerősítették, hogy ilyen kemény terep még nem volt soha. Hát mi kezdőként kifogtuk.
Csomagokban, lelkiekben hogyan készültetek kezdőként egy Budapest-Bamako rallira?
A felkészülés az 2 évvel ezelőtt kezdődött, tehát kemény 2 év van mögöttünk, hiszen akkor kellett nevezni a futamra, és nagyon hamar betelt a nevezés, úgyhogy jó döntés volt azonnal lecsapni rá. El is kezdtük a felkészülést. Első körben olyan kapcsolatokat kerestünk, akik már jártak a Bamakón, férfiak, nők, hogy azért a Réka oldaláról is megközelítsük, hogy mire lehet számítani. Nagyon sok beszámolót hallgattunk végig, videókat néztünk, tényleg találkoztunk korábbi bamakósokkal, és próbáltunk fejben felkészülni arra, hogy mi vár ránk. Ez sikerült is, de az átélt élmények azok meg sem közelítik azokat, amiket hallottunk. Fontosabban ugyanazt hallottuk, csak teljesen más átélni. Emellett ugye szükségünk volt egy megbízható és jó autóra, hogy tudjuk teljesíteni a Bamakót. Egy Mercedes emelterepjáróval vágtunk neki a futamnak, a Mercedes Miskolc jóvoltából. Egy tökéletesen felkészített autó volt, és szükség is volt rá, hiszen nagyon kemény volt a terep. Nem vagyunk igazán szerelő típusok, szóval számunkra nagyon fontos volt, hogy lehetőség szerint minimális hibával vagy hiba nélkül teljesítse az autó ezt a több mint 9000 kilométeres távot. Apró problémáink voltak, de más csapatokhoz képest ez eltörpül, hiszen kerekek törtek ki, lengéscsillapítók mentek tönkre, motorok, váltók, ezek nagyon nehezen orvosolható problémák Afrikában, hiszen nagyon kevés az alkatrész, kevés a hozzáértő ember. Nekünk szerencsénk volt, mert jó volt az autónk.
Réka, te hogyan készültél fel? Gondolom, a te részed volt akkor az adományozás. Az előzetes felkészülés hogyan zajlott az adományozás terén?
A munkámból kifolyólag, mivel én csecsemő és gyerekgyógyász vagyok, egyértelműen azt céloztuk meg, hogy gyerekeket, gyerekintézményeket szeretnénk mindenféleképpen támogatni, meg hát kicsi rendelőket, kórházakat, és ilyen szempontból is gondoltuk, hogy az iskoláknak, ami fontos, mindenféle tanszerek, íróeszközök és laptopokat, tableteket, mert abban tényleg hiányuk van. A másik pedig kicsi kórházaknak, rendelőknek oda minden jól jött. Gyakorlatilag a legkisebb fertőtlenítőszerektől gyógyszereket, sebkezelőket, ortopédia, ilyen ortéziseket, rögzítőket vittünk, mindenféle ilyen gyógyvizet, bármi vénabiztosítási eszközöket, tehát ami a legminimálisabb fülcsepp, szemcsepp, ami ott nagyon fontos ugye a homok miatt, hogy rengeteg homok van is, rengeteg begyulladt szem, meg begyulladt fül, és ezeket mind az előző bamakósoktól hallottuk, hogy mi az, amire igazán szükség van, úgyhogy így is állítottuk össze az adományokat. Tényleg elég sokan segítettek, ami nagyon-nagyon jó érzés volt, és ami a legjobb, hogy nagyon örültünk, hogy a barátaink, meg az ismerőseink álltak mögénk, és ők voltak azok, akik támogattak ebben a dologban, és hát még ugye a kórház is volt, aki segített bennünket.
Két irányból közelítettük meg az adományozást. Egyrészt voltak olyan intézmények, akiket már itthon kinéztünk dokumentumfilmekből, beszámolókból, például egy Sierra Leone-i árvaházat, ahova mindenképpen szerettünk volna ellátogatni, és el is látogattunk, de emellett azt is terveztünk, hogy ha egy városban járunk, vagy egy kis faluban, ott keresünk orvosi rendelőt, vagy iskolát, és teljesen spontán módon juttatjuk el az adományokat hozzájuk, és erre is sor került.
Így a barátok és a család szóba került. Hogyan fogadták, hogy ti ezt tervezitek, elindultok, család és a barátok mit szóltak hozzá, hogy ti a Bamako rallin elindultak?
Eleinte kaptuk a jelzőket, sok vicces volt köztük, nem gondolták, hogy mi ebbe belevágunk, hiszen az előilletünk az abszolút nem ilyen volt, nem volt közünk az autósporthoz, a nomád életmódhoz, ami 3 hétig, amiben élnünk kellett, de aztán ahogy látták a felkészülésünket és az elszántságunkat, hogy elfogadták és segítettek minket biztató üzenetekkel, adományokkal, ki a maga módján, de elsőre biztosan nagy volt a megdöbbenés, hogy miért vágunk mi ebbe bele.
A felkészülés hogyan zajlott? Fizikailag, lelkileg, miként készültetek?
Próbáltunk itt Miskolc környékén földutakat keresni, és eső után kimenni, terepezni a sárba, amiről akkor azt gondoltuk, hogy milyen jó és hasznos, de Afrikában szembesültünk vele, hogy az teljesen más. Más a sivatag, más a kősivatag, a mély homok, az ottani utak, azok rendkívül rosszak. Úgyhogy amit lehetett, megtettünk, de élesben teszteltünk igazából a futam során.
Lelkileg hogyan készültetek fel, Réka, Gábor, fejben? Hogyan lehetett erre felkészülni?
Ahogy eleve nézegettük a videókat, ugye a korábbi bamakósoktól, azért láttuk, hogy milyen körülmények között élnek. Ennél sokkal rosszabbul élnek, amint gondoltuk. Azt gondoltuk, hogy lelkileg erősek vagyunk, de azért volt, amilyen nagyon torokszorító élmény volt. Mindig azt próbáltuk kitűzni célul, hogy van egy napi feladat, és a napi etapot teljesítsük, és közben próbáljuk adományozni, mert ugye útközben is, akik voltak gyerekek, őnekik is adtunk édességeket, tisztálkodási szereket, tehát még pluszban ugye ilyeneket is vittünk, hogy ezeket is odaadni, ténylegesen oda, ahol szükség van rá, és nagyon megindító volt néhány gyerek tekintet, meg mosoly, ahogy egy szem cukorkának, vagy egy nyalókának, hogy örültek, és ez szerintem adott egy töltetet minden napra, és ez így nagyon-nagyon jó dolog volt, bármilyen nehézség is volt, ez nagyon könnyen átbillentünk szerintem rajta, meg ami még fontos volt, hogy rengeteg biztató üzenetet kaptunk a futam alatt is, ami szintén abból is töltekeztünk, hogy ezt tudjuk teljesíteni. Igazából valahogy csak a pozitívumok maradnak meg, sőt a negatív élményt is azt gondolom, hogy utána teljesen pozitívan éltük meg, hogy hát nagy baj amúgy sem történt, és hogy jól vagyunk, és másoknak sokkal nagyobb, nehezebb, nagyobb gondjaik voltak, mint nekünk. Úgyhogy szerintem a lelki részét is nagyon jól teljesítettük. Fizikálisan meg azt gondolom, hogy teljesen jól vagyunk, nem vagyunk elhízva. A napi étkezést megoldottuk mindig.
Hát az autóban nem volt időnk.
Így van, nem tudtunk megállni, úgyhogy így az autóban sikerült néha. Meg az útszéli bagettek amúgy azok nagyon finomak, akárkitől, kosárból, fejről, ugye ők azt viszik a kosarat a fejükön, és azok nagyon finomak voltak, tehát a pékárúval soha nem volt gondunk, a többit azt megvittük itthonról, úgyhogy azt is megoldottuk. A tisztálkodás meg hát nem hiába mondták, hogy a nedves törlőkendő azért az úgy nagyon nagy dolog, és azt ténylegesen ki is használtuk.
Az volt a fürdőkádunk.
Igen, teljesen jó volt.
Csak nagyon jól szemlélteti Afrika egyes részeit, hogy egyszer egy határátkelésre vártunk, és állt az autó percekig, mi is csak néztük és vártuk, hogy tudjunk tovább haladni, és észrevettük, hogy nem messze tőlünk a homokban ül egy ilyen 16 éves forma kislány, és a kezünk ügyében volt egy dezodor. és mondtam Rékának, hogy én ezt odaadom neki. És kiszálltam az autóból, odaadtam neki. Először el sem akarta fogadni, mert furán nézett rám, hogy mit akarok én ezzel a fémhengerrel. Aztán visszaszálltam az autóba, és néztük, hogy a kislány csak forgatta a dezodort, és nem tudta, hogy mi az, és ez olyan rossz érzéssel töltött el. És aztán egy idősebb barátjától láttuk, hogy neki mutatja meg, és forgatták, és nem tudták, hogy mire való.
Az útvonalam hogyan nézett ki, egy kicsit meséljük el a hallgatóknak, miként képzeljük el, milyen hosszú volt, meg hogy nagyjából, nagy vonalakban merre jártatok.
A futam Budapestről indult, és ugye a nevében Bamako a cél, de már régóta nem Bamako, hiszen ott olyan állapotok vannak, hogy biztonsággal nem közlekedhet arra a futam. Úgyhogy Sierra Leone fővárosa, Freetown a cél. Ugye két kontinensen, 10 országon át kellett eljutnunk a célba.
És ugye január 23, ami azt jelenti, hogy ez 9173 kilométer, és január 27-éig reggel 7 óráig kellett lejutni Tangerbe, mert ott volt ugye az igazi afrikai rajt, és utána pedig február 9-e volt a Sierra Leone-i befutó.
És átmentünk akkor Mauritánián, Guineán, Szenegálon, és ugye Sierra Leone volt a befutó.
Ha már a rajt szóba került, azt hogyan éltétek meg a rajtot, hogy végre ott vagytok, elindulhattok? Ez milyen érzés volt? Gondolom ezért ez mindig nagy élmény egy ilyen verseny során.
Igen, az egy nagyon furcsa érzés volt, hiszen évek óta követtük a Bamakót, és nagyon sokszor megnéztük a korábbi rajtot, és elképzeltük magunkat, hogy majd mi is ott leszünk, és aztán ott voltunk, és olyan nagyon, nagyon fura érzés volt. Akkor lepergett a két év, hogy mennyi időt és energiát fektettünk abba, hogy elindulhassunk, és megható volt átmenni a rajtkapun.
Réka, te hogyan érted meg ezt a rajtot?
Nagyon, nagyon jó volt, meg ugye előző nap amúgy már föl kellett menni, hogy ugye a GPS koordinátákat feltöltsék nekünk ugye az offline navigációs rendszerünkre. Már akkor is annyira furcsa volt, hogy most akkor tényleg, és akkor, hogy most már tényleg mindjárt itt a rajt, és hogy tényleg két éven keresztül ezért dolgozott az emberek, ezért dolgoztunk. És ami jó volt nekem a rajta, hogy rengeteg ismerős eljött, nagyon sokan ott búcsúztak el tőlünk, és volt egy meglepetés vendégem is, egy, hát már több mint 8 éve transzplantáltam egy nagy fiút, egy csontvelő átültetése volt neki, és ő meglepetésből eljött, mert ő budapesti fiú, és mondta, hogy ő ezt nem akarta kihagyni. Úgyhogy nagyon jó érzés volt, hogy ők ezt nézik, és ők kíváncsiak ránk, és fontos nekik ez az esemény.
Az európai szakaszt, az hogyan éltétek meg, hiszen van a rallinak egy kisebb európai szakasza, és mondhatjuk, hogy kisebb az afrikai részhez képest. Ez milyen volt?
Igen, az európai szakaszt a szupermaratonnak hívják, szóval autópályán kell teljesíteni, szóval nem egy nagy kihívás így elsőre, de azért megpakolt terepjáróval azért nagy kihívás tud lenni, hiszen ezek az autók azért nem arra vannak tervezve. Több lehetőség is volt, hogy eljussunk Afrikába. A mezőny nagy része Genováig ment autóval, és onnan egy kétnapos kompúttal ért át Afrikába, de voltak, akik lementek egészen Gibraltárig, és egy rövidebb kompot választottak. Mi Genováig mentünk, a pici nehézséget okozott, hogy akkoriban nagyon viharos volt az időjárás, és több kompot is töröltek. A mi kompunk is hiszem 4 vagy 5 órás késéssel indult, de ezt tudtuk előre, hiszen a társaság tájékoztatott minket, és így volt időnk kényelmesen leérni. Igazából alvás nélkül akartunk eljutni Genováig, mivel azonban tudtuk, hogy még később indul a komp, így úgy döntöttünk, hogy Olaszországban alszunk egyet, és másnap kipihenten érkezünk a komp kikötőbe. Így is történt. A kompon 52 óra ismerkedés, barátkozás volt, hiszen nagyon sok bamakós volt ott. Voltak, akik már ez a sokadik alkalom, az ő sztoriaikat hallgattuk, és ismerkedtünk, barátságokat kötöttünk, és vártuk a nagy ismeretlent.
A komputat hogyan éltétek meg, illetve ezt a vihat?
Hála a jó égnek, egyikünk sem lett tengeri beteg, valahogy mi ezt tényleg nagyon jól viseltük. Néha voltak kisebb kilengések így a gyaloglás során is, már a kompon belül is, de hogy minket ez egyáltalán nem viselt, meg jól is tudtunk pihenni is, aludni is, úgyhogy nekünk ez nem volt. Amúgy ténylegesen ilyen 4 méteres hullámok voltak, mert hogy akkor is volt vihar még, és ugye a kisebb kompokat nem is engedték, tehát ez egy óriási nagy komp volt, de hát így is olyan kilengése volt néha, hogy hihetetlen, viszont rengetegen nem tudtak rajta pihenni, de mi szerencsére nekünk ez nem fordult elő.
A mi kabinunk az nem a hajó tetején volt, hanem egy picit lejjebb, és valószínűleg nem volt akkora kilengésünk, de nagyon sajnáltuk azokat a társakat, akik éjszaka kijöttek a kabinból, mert féltek és tengeri betegek voltak. Hát nekik nem volt jó élmény a komp.
Milyen érzés volt Afrikába megérkezni a komp után? Mi következett? Itt említettétek, hogy az igazi rajt az végül is Afrikából indult. A kompolás után mi következett a Bamako rallin?
A Marokkóban nagyon mostani időjárás fogadott minket. Szakadt az eső, és nagyon nagy szél volt. Az ablaktörő lapát alig tudta törölni a vizet, hogy egyáltalán lássunk valamit. Egyébként hetek óta ilyen esős időjárás volt arrafelé akkoriban, ami a későbbi terepezés során azért érezhető volt, hiszen nagyon komoly soros területen kellett átmennünk. Marokkóban már akkor már úgy bennünk volt a drók, akkor már mentünk volna, csináltuk volna, mivel később indult a komp, így később is érkezett, és egy lefoglalt szállásunk volt Marokkóban, amit mégis nem foglaltunk el, mert 2 órát tudtunk volna a szobában tölteni, hiszen reggel 7-kor eligazítás volt, és indulni kellett. Úgyhogy ezt a 2 órát az autóban pihenéssel, vagy ilyen könnyedebb alvással töltöttük. Az eligazítás is nagy élmény volt, szabadtéren, zuhogó esőben, szélben, papírokkal. Hát ott elkezdődött a Bamako.
Réka, te hogyan élted meg ezt az afrikai kezdetet?
Igen, egy picit pihentünk, ugye, és akkor utána gyakorlatilag szélvihar, eső, és akkor, de közben próbáljam a tabletre föltölteni a GPS koordinátákat megint, mert ezt ugye minden reggel kaptuk meg, mert ugye mi 4x4 túrába, tehát a nehezebb útvonalon indultunk, és az offline navigáció nem mindegyik úgy működött, akkor nem mindig kapott GPS jelet, úgyhogy én az elején azon izgultam, hogy úristen, biztosan jó irányba menjünk, és hogy tudjam kezelni a navigációt, akkor de aztán belejön az ember.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Simon Rékával és Lippai Gáborral, akik teljesítették a Budapest-Bamako rallit, útjuk során pedig több helyen adományokat is adtak a rászorulóknak.
Csak a semmi tart. A kutyákat elengedtem, és a forgószél elvitte a vihart. Alattunk a tenger, szemben a nap zuhan. Nyeljük a csíkokat, és a világ pajkos szellőként suhan. Végozdó angyal a magasban, böppent nincs baj, nincs haragban senkivel. Gédurba zúgják a fákon a kabócák, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát. Éhes pupillákkal vállamra ördögül, ballal elpöckölöm, és az élet jobb hiány egyedül. Autó egy szerpentinen, meg ki tudja merre tart. Kócos kis romantika tejfogával a szívembe mart. Éghozó angyal a magasban, öffent nincs baj, nincs senkivel. Gédurba zúgják a fákon a kabócák, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát. Láss ezer csodát.
meg a fákon a kabócán, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Rebeka.
Kedves hallgatóink, most folytatjuk a beszélgetést dr. Simon Rékával és Lippai Gáborral, akik teljesítették a Budapest-Bamako rallit, útjuk során pedig több helyen adományokat is átadtak rászorulóknak. A riporter továbbra is Sütő Dávid Pelé.
A feladatok hogy voltak megosztva köztetek? Sofőrködést vállaltatok a felváltva, vagy Réka, te voltál a GPS, és Gábor, te voltál a sofőr? Ez hogyan nézett ki?
Hát úgy egyeztünk meg, de hát ez adta magát, hogy azért én vezettem a többet, Réka is vezetett természetesen, de Réka volt a navigátor.
És mennyivel másabb a Szaharában, az afrikai sivatagban vezetni, akár ez mind a kettőtöknek szól, hiszen mind a ketten vezettetek, mennyivel másabb vezetni a Szaharában?
Hát ezt keresem a szavakat, de nem igazán találom, amikor még a futam elején ugye egy 70 kilométeres sivatagi szakaszt kellett megtennünk, ugye ez a versenyútvonal, és annak az eleje egy nagyon kellemes, homokos, finom homokos, dűnézős, igazi élmény autózás volt, ez egy néhány kilométer naplementében csodálatos volt. Sikerült is elakadnunk egy homokdűne tetején, de litván társaink örömmel lehúztak minket, örültek, hogy végre akció van, és ők is ezért jöttek, hogy akkor a műszaki tudásokat kiéljék, és az autós tudásukat. Csak aztán lement a nap, besötétedett, elhagytuk a finom homokos szakaszt, és következett egy 60 kilométeres kősivatagos rész, ami nem olyan, hogy ilyen kis kavicsok vannak, és akkor ugye elzögykölődünk rajta, hanem néhol ilyen 30-40-50 centis sziklák álltak ki a földből. Szerencsére volt haspáncélunk, az végig kopogott, ha nem lett volna, akkor leszakadt volna az autó alja. És ami nehezítette a helyzetünket, hogy nem működött a navigációnk. Ez teljesen máshogy kell elképzelni, mint itt Európában. Ez egy offline navigáció, ami a műholdról kapja a jelet, és általában működik, de már sokaknak volt problémája, így nekünk is, és pont ezen a szakaszon. Úgyhogy ott maradtunk a sötét sivatagi éjszakában, ketten, és volt még előttünk egy 50-60 kilométer nagyon-nagyon nehéz terepen, és akkor nem volt más választásunk, követni kellett a versenyzőket, akik azért más tempóba mentek, mint mi, és igazi sivatagra épített terepjárókkal közlekedtek, de tartottuk azt a tempót, amit ők tudtak, közben imádkoztunk, hogy az autó bírja ki, mert ha ott olyan műszaki problémánk adódik, hogy megáll az autó, akkor nem is tudtuk volna, hogy mi lesz, vagy ha kitörik a kerék, ami benne volt, hiszen elmondhatatlanul rossz volt a terep, és így tettük meg ezt a 60 kilométert, az nagyon nehéz volt, és így, hogy versenyzőket követtünk, így nagyon hamar beértünk az aznapi táborba, hogy a résztvevőknek körülbelül az egyharmadán, az első egyharmadánál már benn voltunk, és másnap meg is kaptuk a dicsérő szavakat azoktól, akiket megelőztünk, versenyzőket is, hogy ugye ti előztetek meg az emellel, jól láttuk. Mondtuk, hogy mi, de nem azért, mert vagánykodni akartunk, hanem nem volt más választásunk. Vagy ott maradunk, vagy megyünk az előttünk haladóval, hogy legalább a fényét tudjuk követni. És egyébként a tábor előtt, tehát az aznapi cél előtt egy 25 perccel szólalt meg a navigációnk, hogy még 19 kilométer van hátra, és ez valami megváltás volt, ez a GPS hang, hogy jól jövünk, jó irányba jövünk, és már csak egy fél óra.
És Réka, sofőrként, ahogyan élted meg a Bamako rallit, amikor esetleg te vetted át a kormányt?
Eleve az aszfaltos út, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az aszfalt.
Nyomokban tartalmaz az aszfalt is.
Van úgy aszfalt, és akkor, de tényleg így azt gondolná az ember, hogy hú, de jó, már majdnem 100-zal megyünk, mert ott meg... És akkor egyszer csak így a semmiből egy ilyen másfél méteres letörés, de ami ilyen 40 centi mély. Tehát, hogy így áldon készenlétbe kellett lenni, hogy azért hogy tényleg nem lehetett nagyon felgyorsítani, meg ugye a labék India között az valami bődületes volt. 120 kilométeren az a tényleg a nyomokban tartalmaz aszfaltot és a vörös homok. Az szörnyű volt, az is szörnyű volt.
8 óra alatt tettük meg ezt a 120 kilométert, és mi ott is a jobbak közé tartoztunk, mert 14 óra volt a legtöbb, amit hallottunk bamakósásoktól.
Így, az jó volt, de a dűnézés az tényleg jó. Tehát, hogy azért a négykerekes autóval is lehet driftelni, azért azt ugye el tudom mondani. Na, jó érzés volt, és akkor ment az autónak a feneke ide meg oda, úgyhogy én azt is nagyon élveztem. És akkor száll mögöttem a por, és akkor nézem visszapillantóval, hogy ó, de király. Úgyhogy nagy élmény volt én.
Mellettünk az Atlanti óceán, tehát igazi festői hangulat volt.
Még a Szaharában esetleg milyen élmények, milyen kalandok voltak? Te említettétek, hogy volt naplemente tenger, vagy esetleg más kalandok, segíteni kellett valakin. Még a Szaharában mit éltetek meg?
Mauritánia az az ország, amitől mindenki tart, és nem alaptanuló, hiszen a világ egyik legveszélyesebb és legszegényebb országa. Viszont amikor átléptük a határt, és beértünk az első mauritán táborba, ott éreztük igazán először azt, hogy sivatagban vagyunk. Dűnék között volt a tábor, csodálatos finom homok, 35 fok, nagyon jó élmény volt. Ott nagyon jól éreztük magunkat. A helyi hatóságok egy katonai sátorral települtek ki hozzánk, és a résztvevőknek a regisztrációja az ott történt meg, hiszen a határátkelő helyek nem alkalmasak arra, hogy több száz embert egy időben be tudjanak léptetni. Ez számunkra nagy könnyebbség volt, hiszen láttuk, hogy mikor mennyi a sor, amikor kevesebben álltak, akkor mentünk, és nem kellett órákat a tűzön napon a határnál tölteni. Ez a sivatagi tábor volt az, ami olyan igazi sivatag volt. Az éjszaka folyamán, meg napközben is fegyveres katonák vigyáztak a biztonságunkra, ez jellemző volt egyébként az egész futamra, hogy mindenhol ott voltak, de ez Mauritániában nekünk egy nagyon jó érzés volt.
Réka, mint orvos is kérdezlek, hogy például a saját magatokra, saját szervezetetekre hogyan tudtatok, hogyan kellett odafigyelni, hiszen azért itt említette Gábor, hogy 35-40 fok fogadott, és azért az afrikai időjárás elég változékony, akár nappal, akár éjszaka más-más hőmérséklet. Mire kellett odafigyelni nektek?
Hát a legfontosabb az a folyadékbevitel volt tényleg, hogy arra odafigyeljünk, az mindig be volt készítve. És amit csináltam, hogy általában a vizeket bekevertem már, hogy a cukorpótlás, meg az ionpótlás is ilyenkor nagyon fontos, úgyhogy voltak ilyen cold teáink, amiket csak föl kellett, meg azért tudtunk vásárolni ott is cukros üdítőket, úgyhogy ténylegesen az a megoldás, hogy azért kell ilyeneket is csinálni. Ami fontos, hogy tényleg éjszakára azért lehűlt a levegő, úgyhogy jó hálózsákjaink voltak, abban azzal nem volt probléma. Ugye ott oda kellett figyelni, mert hogy ott skorpió kígyó azért már előfordul, úgyhogy azért meg kellett nézni, hogy hova lép az ember, meg hogy az éjszakai ugye vécézést azt hogy oldja meg az ember, amikor kimegy, úgyhogy a fejlámpának annak nagyon nagy segítség volt számunkra, de teljesen jó volt a sátorban is, teljesen jól aludtunk, és a legjobb ebben a táborban az volt, amikor olyan este 7 körül egyszer csak föltámadt a szél, lett egy jó nagy homokvihar, és így hip-hop elkezdtek a sátrak repkedni, és akkor láttuk az emberek, hogy szaladgálnak a saját sátraik után. Úgyhogy kár, hogy azokat is, nem vettük videóra.
Azt is élveztük, nagyon jó volt, ahogy néha már fájt a bőrünkön a homok, de fura mód élveztük, persze a napszemüvegeket fel, a rutinos bamakósok síszemüveget hoztak, és a homokviharban ők azt vették fel, az jobban védett, de élmény volt minden pillanat.
Volt egy, mondhatjuk azt, hogy komolyabb kaland, egy menekülés, egy halászfaluba betévedtetek, vagy bementek, ez a útinaplóból kiderült, majd elmesélitek, mi is történt itt ennél az ominózus halászfalunál.
Igen, szintén Mauritániában volt, egy tengerparti táborhoz kellett volna eljutnunk aznap, aminek az utolsó 20 kilométere az óceánparton van, és csodálatos látvány, hogy a kemény homokon végigmenni ezt az utolsó 20 kilométert. Viszont ahhoz, hogy az óceánpartra lejussunk, egy 10 méteres mély homokos dűnén kellett volna, hogy átjussunk, és az előttünk lévő kétkerék meghajtású autó elakadt. A miénk összkerekes volt, tehát nekünk nem lett volna problémánk, mint ahogy láttuk, a többi összkerekes autó is hiba nélkül áthajtott, de mivel egy nyomvonal volt, nem tudtuk kielőzni őket, nem tudtunk segíteni sem nekik, Ugye a helyiek ugye 30 fő pillanatok alatt ott termett, és elkezdték kiásni az elakadt autót. Egy másfél óra alatt ez sikerült is, közben mi is elakadtunk, mert azért mégiscsak megpróbáltuk megelőzni őket a nyomvonalon kívül, hogy hát ha akkor le tudjuk húzni őket a dűnéről, de mi is elakadtunk, aztán minket is kiástak percek alatt, mi nem akadtunk el annyira, de a két autó akkor már elvált egymástól, őket csak az utcán felé tudták már kilökni, mi pedig már csak hátrafelé tudtunk menni, és akkor próbáltuk meghálálni a helyieknek a segítséget, adtunk adományokat, de nem volt elég semmi, és hirtelen megváltozott a hozzáállásuk, vagy a hozzánk állásuk, elkezdtek benyúlkálni az autóba, ami a kezük ügyében volt, azt próbálták kivenni, kiabáltak, lögdösték az autót, és nem értettük ezt a hirtelen váltást, hogy egy 10 perccel ezelőtt még barátságosan közeledtek és segítettek, aztán pedig megváltozott minden, letörték a tükröt, tényleg felálltak az autóra, ahol tudtak, szóval nagyon ijesztő volt a helyzet, és ott nem volt más választásunk, mint el kellett menekülni gyakorlatilag, mert ha ott maradunk, akkor nem is tudom, hogy mi történt volna. Így nem jutottunk el miatt, az 5 méter miatt, amit nem tudtunk megtenni mély homokban, nem tudtunk eljutni az aznapi táborba, és csak egy lehetőségünk maradt, hogy belőzzük a mezőnyt, és a következő napi várost vagy tábort vesszük célba, ez Mauritánia fővárosa volt, csak időközben besötétedett, és az itiner azt írja, hogy éjszaka tilos vezetni Mauritániába. A másik szabály az, hogy soha nem maradj egyedül, mindig 2-3 autó legyen melletted. Na, ezt is sikerült ugye megszednünk, hiszen mi voltunk a sor végén, mindenki átjutott, csak mi nem. És elindultunk Mauritánia fővárosába éjszaka. Nem volt elég üzemanyagunk, legalábbis amit a GPS akkor mutatott, hogy 392 kilométert kellett volna megtennünk, nem volt üzemanyagunk, de ahogy kiértünk a főútra, valahogy tehát átváltott a GPS, és már csak 150 kilométert mutatott, annyi üzemanyag viszont volt az autóban, úgyhogy nagy levegővel levezettük éjszaka ezt a 150 kilométert, ami még nehézséget okozott, hogy ott az autóknak a reflektorait a helyiek nem kapcsolják le, és mindenhol van rengeteg kiegészítő reflektor az autókon, hiszen nincsen közvilágítás. És hogy jöttek szembe, hogy soha nem kapcsolták le, az út viszont nagyon rossz minőségű volt. Úgyhogy nagyon gyakran az úton nullára meg kellett állnunk, azért, mert nem láttunk, és nem tudtuk, hogy esetleg nagy kátyú van előttünk, akkor kitörük az autókereke, vagy bármi baj történhet. Nagyon nagy öröm volt, amikor megláttuk a nagyváros fényeit, és biztonságba kerültünk.
Réka, mesélj egy kicsit erről, az adományokat hová, kiknek vittétek, ugye itt említettétek, hogy egy árvaházba is eljutottatok, illetve itt milyen körülmények fogadtak titeket, az adományozás milyen élmény volt, te hogyan élted meg?
Az első az még Szenegálba, Szent Louisba. Ott is csak így sétáltunk, és hallottunk, hogy valahol van egy iskola, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy akkor nézzük már meg, hogy micsoda. És egy török alapítvány által fenntartott iskola volt, ahol ténylegesen tanították ott a gyerkőcöket, és ott is a szegény gyerekeket próbálták arra rávenni, és nyelvtanulási lehetőségük is volt, mert hogy gyakorlatilag más kiugrási lehetőség nincs, csak az, hogy angol tanulnak, meg a sport, ez a kettő. És nagyon jó volt, oda is adományoztunk írószereket, füzeteket és laptopokat.
A Miskolci Balázs Győző Református Gimnázium adott számunkra laptopokat, 11 laptopot, és ezt tudtuk eljutatni többek között ebbe az iskolába is.
A másik az, hogy szintén itt sétálgattunk Szent Louisba, és akkor egyszer csak észrevettük, hogy ott, mintha lenne valami kis klinika, vagy valami hasonlószerű, és először elmentünk azért, hogy beszéljünk ott a vezető orvossal, hogy ténylegesen mire van szükségük, mert ugye több mindenünk is volt, és akkor megbeszéltük, azt is elvittük, megmutatta a klinikát, nem csak ilyen napi szakrendeléseik voltak, hanem a felső emeleten volt nekik egy kicsi műtőjük, ahova még be is lehetett menni, de ezt nem nagyon forszíroztam. Elvileg vannak odafönt kórtermek is, tehát szülés, császármetszések, kisebb urológiai műtéteket, kisebb sebészeti műtéteket, ilyeneket csináltak ott. És tényleg nagyon örült neki, hogy azt mondta, hogy mert hogy ezt tudni kell, hogy Afrikában ott nincs ilyen, hogy tajszám vagy TB. Tehát ott mindent ők vesznek meg. A legszegényebbek is magának veszi meg az infúziót, a kanült, amivel ő neki infúziót kell kapnia, az összes gyógyszer teljes áron van, a napi ellátás, a vizsgálatokért fizetni kell, Úgyhogy ez így elég nehéz, is mondta, hogy ezek nagyon jól jönnek neki, mert tényleg a legszegényebbeknek, azoknak legalább ezeket tudja akkor adni, és ténylegesen meg tudja gyógyítani őket. Úgyhogy ez is nagyon jó volt, ráadásul úgy, hogy mondtam, hogy akkor angolul tudnánk-e, mert franciául nem nagyon beszélünk, aztán mondta, hogy hát az angolja nem olyan jó, de hogy németül. Mondtam, hogy oké, akkor beszélgessünk németül, nekem az is jó lesz, és kiderült, hogy Lipcsébe tanult, ott diplomázott.
És akkor megtudta, hogy Magyarországra jöttünk, akkor egy tökéletes magyarsággal kiejtett, hogy vagy fogadott minket a doktor úr, és ugye innen jött, hogy Lipcsében végzett, és 15 évig úgy, ott dolgozott.
Nagyon kedves volt, kontaktot is cseréltünk, már mondtuk, hogy akár persze, hogy hát, ha tudunk neki segíteni bármiben is, akár még itthonról is, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt. Akkor, amikor már Sierra Leone-ban voltunk, ott Burek Beach-en az egyik táborban, ugye a beérkezés előtti táborban, ott egy foci csapatot szerettek volna, és akkor oda is vittünk focilabdát, szettetet, mezt, rövid nadrágot, sportszárat, abból egy 15 darabot, úgyhogy azt ott adtuk át, és akkor, ahogy megvolt a befutó 9-én, ugye kipakoltuk az autót, és akkor még benne hagytuk azt, mert másnap 10-én mentünk az árvaházba, és úgy volt, hogy az árvaház vezetője el is jött oda, már ott másoktól is kapott mindenféle adományt, de mi mondtuk, hogy mi meg szeretnénk nézni, hogy ténylegesen hogyan élnek, és akkor ő elvezetett oda bennünket. Hát inkább azt gondolom, hogy eléggé megrázó volt, mert ezek a gyerekek, ezek mind bántalmazott, meg elhagyott gyerekek, akiket az utcáról szedtek össze. 72 gyermek van 0-tól 17 éves korig, és ezek a gyerekek, ezek boldogok voltak, és mosolyogtak folyamatosan, tehát ami azt jelenti, hogy ott nekik nagyon jó helyük van, ahhoz képest, hogy olyan szobáik voltak, vagy ágyaik, mindenhol emeletes ágyak, hatallaknak ugye egy kicsi szobába. A konyhájuk az olyan, mint valami fedett terasz, és az üstön ott főzik nekik, vagy sütötték a halat, meg főzték nekik a babot, hogy ugye fehérje dúsan. Akkor éppen a kicsi iskolások közül, szerintem ilyen elsős másodikosok lehettek, azok ebédeltek, de valami port. Tehát egy ilyen fehérje por volt nekik kiosztva, amit éppen ott elmajszoltak. Voltak ott sérült gyerkőcök is, akik nem csak mentálisan sérültek, hanem akik ilyen szülés során sérültek, ugye akikre így, aki a családnak teher, és ezeket ténylegesen kirakják.
És bárhová mentünk, fogták a kezünket, mondták a nevüket, kérdezték, hogy minket hogy hívnak. Fura érzés volt, nagyon jó érzés volt, de éreztük úgy sokszor, hogy igazából nem is szolgáltunk rá erre a szeretetre, amit kaptunk, de mégis megkaptuk, tudták, hogy jó szándékkal jöttünk, tudták, hogy olyan dolgokat hoztunk, ami számukra fontos, és ez így nagyon jó érzés volt.
A hazaérkezés milyen volt számotokra, tehát úgymond a beérkezés, illetve a hazaérkezés, és hogy mit hoztatok magatokkal, akár gondolkodásban, lélekben megváltoztatott-e titeket ez az út?
Hát jó néhány napja itthon vagyunk már, de még nem találjuk a helyünket. Olyan üres itthon minden, az az adrenalin, amiben 3 hétig éltünk, az egyik pillanatra a másikra megszűnt, azok az impulzusok, amik ott értek minket, azok már nincsenek, és még nem álltunk át a hazai környezetre. Hiányzik Afrika, nagyon sok mindent vittünk, de talán többet kaptunk.
Réka, te hogy élted meg, és hogyan érkeztél haza? Változtatott-e valamit rajtad ez az út?
Amit Gábor is elmondott, hogy tényleg így van, hogy 24 órás adrenalinban, meg ilyen 24 órás készültségben voltunk folyamatosan, és annyira furcsa, hogy én nagyon szeretem a munkámat, azt, amit csinálok, de hogy olyan, mintha így nem verné már ki úgy a biztosítékot semmi, hogy olyan kicsit furcsa, hogy talán kevesebb örömöt lelem benne, bár ez sem igaz, hanem már azóta ugye kétszer ügyeltem, de hogy még ott sem vittem az intenzívre is föl gyerkőcöt, mert hogy tényleg olyan rossz állapotú volt, de azt is így megcsináltam, és akkor jó. Tehát, hogy mintha ez ilyen teljesen természetes lenne, amit mi csinálunk, és ebbe semmi, nem is tudom, teljesen másképp értékeljük a dolgokat, hogy ezeket szépen meg lehet csinálni, de
az a probléma, amikor nincsen víz.
Nincs élelem. Vagy amikor a gyerkőc odajön, hogy ő éhes, és hogy adjunk neki valamit. Na, az probléma. ezt itt az a baj, hogy ezt itt nagyon sokan, akik nem jártak ott, azok ezt nem értik meg, hogy ott mi mindenem mennek keresztül, és hogy ott minden nap küzdelem.
Patakokban mosnak a nők köveken, fakarikákat görgetnek a gyerekek mezítlába porban.
A legrosszabb, vagy nem is tudom, az egy nagyon furcsa volt, hogy nincs labdájuk, és a labdára, és zacskókat gyűrtek össze, és azt valamilyen szigetelő szalag, vagy ragasztó szalag szerűséggel foldoztak így össze, és az volt a labda, mert nincs más nekik. És szerintem ezt így európai fejjel elég nehéz elképzelni, és hogy nekik még ilyen problémáik vannak.
Hazatért a Bamako Ralliról a Miskolci EXC Team. Dr. Simon Réka és férje Lippai Gábor teljesítették a Budapest-Bamako Rallit, az út során több helyen adományokat is átadtak a rászorulóknak. Két céljuk volt, az egyik, hogy saját határaikat feszegessék, kíváncsiak voltak arra, hogy meg tudják-e csinálni ezt az embert próbáló kalandot. De ennél nemesebb cél is vezérelte őket, segítséget szerettek volna vinni azoknak, akiknek valóban szükségük van rá. A részletekről a csapat tagjait, dr. Simon Rékát és Lippai Gábort, a riporter Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.
szomorú vizességre ér. Szétnéz merengve, és okos fejével biccent, nem remél. Én is így próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén. Ezüstös fejsze suhanás játszik a nyárfa levelén. A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog. Köréje gyűlnek szeliden, s nézik, nézik a csillagok. Vasszínű égboltban forog a lakkos hűvös dinamó. Zajtalan csillagzatok, szikrát vett fogam közt a szó. Bennem a múlt hull, mint a kő, az űrön által hangtalan. Elleng a néma kék idő, kart éle csillan a hajam, bajszom mint el ternyó terül, elillant ízű számra szét. Fáj a szívem, a szó kihűl, kinek is szólani.